Folytatódik a brüsszeli hét az Inradio mikrofonjánál továbbra is Nagy Tamás, a telefonvonal túlsó végén pedig itt van velünk még mindig Forris György, a Brux Info szakértője. A hírek előtt a csoportos elnökség intézményéről beszéltünk, némiképp ezt a témát próbáljuk most megtölteni tartalommal is. A fő témánk Szlovénia, hiszen 2008 első felében Szlovénia lesz az Európai Unió soros-e, és a legfrissebb hír, szerda délelőtt jelentette be Szlovénia, hogy a következő fél évben mik is lesznek az elnökségük prioritásai. Kezdjük ezzel, mik lesznek?
A szlovén kormány alapvetően továbbra is a versenyképesség, globalizáció, ez az elhíresült rossz nevű lisszaboni folyamat folytatását tartja az egyik kiemelt feladatnak. Azon belül is nagyon nagy figyelmet akar szentelni az energiapolitikának, az energiaszabályozásnak, az energialiberalizációnak és az energiával összefüggő minden olyan céloknak, amikről, mint tudjuk, egész évben szó volt, csökkenteni a széndioxid kibocsátást, növelni a megújuló energiaarányt, növelni a hatékonyságot és az egyebeket. Ezen a témakörön túlmenően értelemszerűen a legmaskosabb dosszi, ami pont Szlovénia marad, és ez valahol egy véletlen dolog, hogy pont így jött ki a ABC szerinti sorrend és a politika, a világpolitika események folyama, hogy a Nyugat-Balkán sorsa, a Koszovó sorsa, az nagyon vastagon bele fog folyni a szlovén elnökségbe. Sokak szerint lehet, hogy például Koszovó már decemberben kikiáltja a függetlenséget, mások arra számítanak, hogy inkább az ortodox karácsony után, tehát csak januárban, de akkor viszont biztos. És ez nyilvánvalóan el fog kezdeni generálni rendkívül sok folyamatot, és ezt viszont az Európai Uniónak úgy kell tudnia majd lereagálni, hogy akkor már szlovén külügyminiszter, hogyha csúcsszintű konzultációról van szó, akkor szlovén kormányfő fog állni 6 hónapon keresztül az Európai Unió kormányrúdjánál.
Most egy kevés uniós tapasztalattal rendelkező ország ön szerint egy ekkora falattal fog tudni birkózni? És egyáltalán mi várható Szlovéniától ezeknek a tartalmaknak a technikai megvalósításában?
A technikai megvalósítás az végül is azon múlik, hogy van elég diplomata, van elég szakértő, van elég tanácsadó, elég faxológép, meg másológép, meg apparátus. A szlovének nagyon keményen készültek erre a munkára. 2005-ben derült ki, hogy lesznek az elnökségek egymás után a következő ciklusban. Saját bevallásuk szerint azóta folyamatosan dolgoznak rajta. Mintegy 1500 embert állítanak hadrendbe, őket készítették fel. Nem kívülről importált emberek ezek, hanem saját bevallásuk szerint a saját köztisztviselő állomány adott témákkal foglalkozó szakértőit és felelőseit készítették fel a munkára. Ez egyébként nekik a köztisztviselő állomány mintegy 10%-a. Pénzt is rengeteget költenek majd rá. A kapacitás és a mozgósítás az megtörtént. A kérdés inkább az, hogy mivel kényes kérdésekben kell tudni rendet tenni, kell tudni közös álláspontot képviselni, vagy például közös álláspontot létrehozni. Ehhez viszont már politikai közvetítés, politikai közvetítéshez pedig elfogadottság kell a szereplők részéről, hogy ott elfogadják bírónak, vagy legalábbis partnernak, aki összehozza az álláspontokat. Való igaz, hogy Szlovénia ehhez új ország, aminek végül is 3 éven nem elvárható, hogy olyan tekintélye legyen, hogyha nagyon hangosan mond ki valamit, akkor azt rögtön mindenki respektálja. Másfelől viszont ilyen szempontból talán előny, hogy például a legkritikusabb kérdéskörben a Nyugat-Balkáninál, ha valakinek van terepismerete, akkor nekik biztosan 2 évtizeddel ezelőtt még szerves állami részei voltak mindannak, történik, és tehát az égvilágon mindenről tudnak. Tehát tipikusan olyan helyzetben vannak, hogy őket meghallgatják azért, mert tudják, hogy ők tudják. És még valami, az elnökségi tapasztalatok sorában most már évtizedekre nyúlóan visszamenő benyomás az, hogy a úgynevezett kis országok gyakran jobb elnökséget folytatnak, mint a nagy országok, akik azt gondolnák, hogy hát ők a hatalmas befolyásukkal, tekintőjükkel, apparátusokkal mindent keresztül tudnak vinni. Éppen ellenkezőleg a nagy országoknak a törekvései gyakran gyanaklás övezik, gondoljunk rá, hogyha egy német kancellár valamit nagyon akar, mert rögtön mögé képzelik Németországot.
És a szlovénok nem félnek attól, hogy mivel, ahogy említette is, nagyon nagy kapacitásokra van szükség, és ez egy óriási munka, pláne egy kis országnak, hogy gyakorlatilag félre most leáll az ország fejlődése, és csak a soros elnökségre koncentrálnak?
Ez egy nagy tanulság, egyébként ez nem át, hogyha majd annak idején a magyar elnökség is, amikor már egyenesbe fordul a felkészülés, ugye tudjuk, hogy már most van erre készülés, bár hát azért még 4 év. Annak idején nem is a kormány, hanem a magyar politikai elit ezt bekalkulálja. A szlovénok is bemérték azt, hogy háttérországban hihetetlen megosztottsággal, mert egyébként ott is nagy belpolitikai megosztottság van, egy ekkora feladatot nem tudnak menedzselni, és ezért 8 hónappal ezelőtt született valamennyi parlamenti párt között egy tűzszüneti paktum, fogalmazunk így, ők nyilván nem így hívják hivatalosan, ami sok párti konszenzussal hallatotta meg, hogy alapvető nemzeti érdek valamennyi elnökségi feladat sikeres, hatékony kezelése és megoldása.
Jól emlékszem, hogy a szlovén ellenzék is valami olyasmit ígért, hogy ez alatt a fél év alatt nem folytat majd olyan aktív, protestáló ellenzéki politikát, mint korábban.
Hát pontosan ezt mondom, a parlamenti pártok megegyezésében én az ellenzéket is beértettem, tehát valamennyi parlamenti pár ellenzék, vagy pedig kormánypárt egyetértett abban, hogy tesznek minden ellentétet, és most azt fogják csak szolgálni, hogy az ellenségi feladatokat el lehessen mint látni. Nem lesz könnyű, tegyük hozzá, mert ha egyáltalán, ugye tudjuk, mindig lehet kormányválság bármilyen ok miatt, most is a szlovén előválasztás miatt majdnem lett, de ha nincs ilyen, akkor is formálisan 2008 második fél évével már előre beütemezett módon szlovéniai parlamenti választások lesznek. Sokak szerint igazából az új demokráciák, pontosabban a kelet-európai új tagok számára az egyik legnagyobb kihívás az elnökségek teljesítésébe éppen az lesz, hogy mennyire tudják a hátországukat egységesíteni addig, ameddig ezt a feladatot majd végigviszik.
Lehet a soros elnökségből Szlovéniának bármilyen haszna is, hiszen itt arról beszéltünk, hogy lelassulhat a fejlődés, hogy nagy kapacitásokra van szükség, stb.
Általános vélemény és tapasztalat, és ezt aztán végképp kivételnékül mindenki megerősíti, tehát a régi tagállambelek ezt már átélte, hogy minden EU ország akkor válik igazán ismert, elismert, tapasztalt, tényleges tagország, amikor legalább egyszer már az elnökséget betöltötte.
Brüsszeli hét. Az Inforádió és a Bruxinfo Európai Uniós szakpolitikai magazinja.
Heti váltó rovatunkban Szatmári Zitával, a Bruxinfo elemzőjével a strukturális alapok felhasználásáról beszélgetünk. Először is határoljuk be, hogy mit is jelent pontosan a strukturális alap, mekkora részét teszi ez ki egy-egy tagállamnak járó pénznek.
A strukturális alapok azok az alapok, amelyek azért vannak, hogy a kohéziót előre segítsék az Európai Unióban, tehát felzárkózást és a gazdasági fejlődés lehetővé tegyék a tagállamok számára. Mondjuk ez az Európai Unió költségvetésének a 25-30%-a is egyre jelentősebb összeg lesz, és ez azért minden tagállam számára egy jelentős összeg a gazdasági fejlesztés területén.
Hogyan lehet erre pályázni, hogyan kaphatnak ebből a pénzből tagállamok?
Strukturális alapok intézményrendszere az minden egyes tagállamban kiépült. Tehát ez egy decentralizált rendszer, itthon megvannak a hatóságok, közreműködő szervezetek, tehát általában a legtöbb esetben ezekre magyar nyelven, magyar pályázatokon lehet pályázni.
A költségvetési biztos azonban nem olyan régen bejelentette, hogy elégedetlen a 2004-ben csatlakozott tagállamokkal, abban a tekintetben, hogy nem használják fel a kívánt mértékben vagy arányban ezeket a pénzeket. Pontosan mit kifogásolt a biztos?
Tudni kell azt, hogy azért a 10 új tagállam, aki 2004-ben csatlakoztak, azok egy költségvetési periódus felénél érkeztek, ezért részükre volt egy 2004-2006-os keret. Tehát arra az időszakra vonatkozott ez a kritika, mert azt jelenti, hogy a 2004-2006-os keretben, vagy a struktúrás alapoknál össze-európai szinten még csak az 57%-át hívták le a tagállamok, mondjuk Magyarország már 66%-kal jelentős eredményt ért el, de igazából ez azt jelenti, hogy ezek a programok már vagy megvalósultak, vagy most fognak megvalósulni, már befejeződnek, és a pénzügyi elszámolás az igazából most következik, tehát valószínű, hogy ennél sokkal többet le tudnak hívni a tagállamok, mégis azért ez nem annyira jó eredmény, és főleg figyelembe kell venni, hogy a struktúrás alapoknál ezeket az összegeket 2008 végig le kell hívni az Európai Uniótól, különben elvesznek.
Ön szerint mi volt az oka annak, hogy nem nagyon tudtuk lehívni a kellő mértékben ezeket a pénzeket, tehát nem voltunk elég képzettek a pályázatírásban, az emberek még nem ismerték fel azt, hogy egyáltalán lehet pályázni, vagy hogy milyen lehetőségek vannak?
A struktúrális alapok terén Magyarország az élmezőnybe számít, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy nem tudtuk lehívni, tehát ez a 66%-os arány ez jelenleg ez jót jelent. Igazából ahol probléma van, az a kohéziós alapok. A kohéziós alapok az teljesen más, mint a struktúrális alapok, mert itt vannak azok a nagy összegű környezetvédelmi, infrastruktúrális és közlekedés politikai fejlesztések, amik több millió eurós beruházások, és ezen a téren például Magyarország még csak 23%-on áll. Itt például az okozhatja a gondot, hogy ezek mivel nagyon nagy volumenű beruházások, ezért nagyon hosszú az engedélyezési periódus, vagy a tervezés, és ugye gyakran láttuk, hogy Magyarországon például a civil szervezetek is bizonyos esetekben meg tudják nehezíteni egy-egy infrastruktúrális beruházás megkezdését vagy folytatását, és ez okozhatja ezt a csúszást.
Egy kicsit visszatérve a felhasználásra, illetve hogy mennyire volt nehéz, ha jól tudom, azért voltak nyugat-európai példák is arra, hogy nem tudták megfelelő mértékben lehívni ezeket a pénzeket.
Igen, tehát azt gondolom, hogy ez a kezdeti alkalmazkodás azért ez mindenkinek nehéz volt. Tudjuk például, hogy Portugália vagy Görögország számára is kezdetben nagyon nehéz volt. Görögország esetében ugye a 1981-ben csatlakozott, egyértelmű volt, hogy politikai okokból csatlakozott, tehát nagyon nehezen illeszkedett be a gazdasági közösségbe, és 2004-ig az új tagállamok megérkezéséig ugye a legfejletlenebb EU tagállam is volt. Tehát ez a kezdeti alkalmazkodási nehézség például ott azt jelentette, hogy 10 évig egyáltalán nem tudtak eredményeket felmutatni a regionális politika eszközrendszeréből jövő támogatások felhasználásában. Tehát egyáltalán nem lett nagyobb az egyfőre jutó GDP, vagy nem indult meg az a gazdasági fejlődés, ami miatt le tudta volna faragni Görögország a hátrányát, vagy ezt az elmaradottságát tudta volna csökkenteni.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Önök a Brüsszeli hét 61. adását hallották. A korábbi műsorokat, és ezt is meghallgathatják, vagy letölthetik az Inforádió hírportáján a www.inforadio.hu címen. Várom önöket jövő szerdán is, este 8-kor az Aréna után. Nagy Tamást hallották, viszont hallásra!